Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Dr. Téglás Pétert köszöntöm a stúdióban nagy szeretettel, és ismét kíváncsian várjuk, hogy mi van ma a kosaratban, mit hoztál a hallgatóknak.
Szervusz, jó napot kívánok! Ma egy, úgy gondolom, hogy páratlanul érdekes művet, a Puszták népe című szociográfiát szeretném ajánlani, amelynek írója Illyés Gyula. Természetesen a hallgatókban fölmerülhet a kérdés, hogy egy 1936-ban megírt művvel kapcsolatban miért pont most jut eszembe, hogy ugye a hallgatóknak ajánljam. Ennek természetesen majd okát fogom adni, de mindenkelőtt szeretném magát a művet ismertetni. Lehetséges, hogy a hallgatók egy jelentős része számára nem is szükséges, hogy én ismertessem ezt, hisz az iskolában nagyon melegen ajánlották annak idején.
Én emlékszem, kötelező olvasmány volt, sőt, szerintem sok helyen ma is. Volt,
és hát ez most természetesen magamról beszélek, én soha el nem olvastam a kötelező olvasmányokat, emiatt aztán súlyos szemrehányásokat és egyeseket gyűjtöttem be. Amikor már viszont nem volt kötelező olvasmány, rendkívül nagy élvezettel olvastam, egyebek mellett a Puszták népe című nem túl terjedelmes szociográfiát, amely a maga nemében a magyar irodalomban páratlan.
Muszáj egy kicsit nevetnem, tehát ez annyira tipikus, hogy te, aki elképesztő mennyiségű irodalmat fogyasztottál el, és nagy élvezettel tárod most elénk a kötelező irodalmakat, te nem olvastad el egyeseket szorgalmasan begyűjtve. Egyébként én jó kislány voltam, és egy csomót elolvastam, és számomra nagy meglepetést okoztak már akkor, hogy na hát muszáj, aztán mégis jó néha.
És teljesen jogos, hogyha egy iskola rendszer egy ilyen művet az irodalomtanítás keretén belül kötelező irodalommá tesz, mert olyan alapértékek mellett tesz hitet ez a mű, és olyan páratlanul szép magyar nyelvet használ, olyan poétikus magyar nyelvet használ, amelyből mindenki épülhet, aki nyitott lélekkel közelít ehhez a műhöz is, és tényleg figyel rá, hogy ez a mű mit mond, vagy mit akar mondani, és amit akar mondani, azt hogyan teszi. Páratlan szókincsel, tényleg olyan költői hasonlatokkal. A Puszták népe a mindenkori magyar társadalom legnyomorultabb, gyakorlatilag rabszolgasorban élő társadalmi rétege. A Puszták népe itt az Illyés Gyulának ebben a könyvében, a Puszták népe alatt a dunántúli nagybirtokokon szolgálatot teljesítő cselédeket érti. Tehát kifejezetten Ozora, Simontornya, Cece, Székesfehérvár környékén, egyébként nagyon termékeny talajon működő nagybirtokokat, amelyek vagy valamely magyar arisztokrata családnak a tulajdonában voltak, és ők működtették a nagybirtokot, vagy pedig ezt a birtokot kiadták bérlőknek, zsidó bérlőknek, és aztán a bérlő volt az, aki az ottani életet és a munkát irányította. Az író rendkívül alapos munkát végez, ennek a cselédségnek megpróbálja földeríteni a múltját. Egészen a honfoglalásig visszamenőleg próbálja kideríteni, hogy ezek az emberek egyáltalán honnan jöttek. A múlt érdekes, de a legérdekesebb mégiscsak a jelene, mert azért Magyarország modernizálódott, ha nem is olyan ütemben és nem is olyan átfogó módon, mint a nyugat-európai országok. Megszűnt a jobbágyság, ugye 1867 után valóban a városok példátlan fejlődésnek indultak, de ez a példátlan fejlődés szinte egyáltalán nem érintette ezt a féle nagy birtokokon dolgozó, robotoló cselédséget, de talán módosítanom kell a szavaimat, mert érintette a kapitalizmus térhódítása, mert hogyha rossz volt eddig a helyzetük, akkor ezt követően még sokkal rosszabb lett. Hisz modernizálódott minden. Egyre kevesebb emberi kézre volt szükség, gépeket használtak, és ezeket a szerencsétlen embereket, akiknek tényleg a napi betevőre alig futotta, egymás után bocsátották el a nagybirtokok, űzték el őket, nem egyszer 8-10 vagy annál több gyermekkel és asszonnyal.
Innen fogjuk folytatni, nekem már összeszorult a szívem, azt gondolom, hogy sokkal kell fogják olvasni, ha még eddig nem tették. Illyés Gyula, a Puszták népe című kisregényéről mesél dr. Téglás Péter. Zene után folytatjuk a beszélgetést és ismertetőt.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést dr. Téglás Péterrel. Ijes Gyula, a Puszták népe című kisregényéről mesélsz nekünk. Fantasztikus történet, kor ábrázolás, fantasztikus nyelven.
Igen, ezt valóban nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a könyv egyéb erényei mellett egy fantasztikus nyelvezettel, egy gyönyörű magyar nyelven megírt műről van szó, amelynek zeneisége, poézisa van, tehát olyan jelzős szerkezeteket alkalmaz, amely a mai beszédben már meglehetősen kikoptak, és balzsam a léleknek olvasni, hogy ilyen szépen is lehet magyarul beszélni.
Értik a ma fiataljai ezt a nyelvet, vagy nehezen emészthető már számokra a véleményed szerint?
Szó sincs róla. Nagyon köznapi. Ez a nyelv nagyon köznapi. Tehát a köznapiságot jó értelemben gondolom. És ennek a nagyon szerencsétlen társadalmi rétegnek, hát itt azért több tízezer emberről van szó, bemutatja, hogy tulajdonképpen nincs irodalmuk. Nincs magyar regény, nincs magyar mű, amely megemlékezne ezeknek az embereknek az életéről. Természetesen semmiféle érdekvédelemben nem részesülnek. Tulajdonképpen 1907-ben születik először egy törvény, amely ugye a cselédségről, a cselédség foglalkoztatásáról szól, amelyben hát persze rendkívül fennkölt elveket hirdet meg, amelyek aztán természetesen a gyakorlatban egyáltalán nem érvényesülnek. A könyv másik óriási erénye, hogy ezeknek az embereknek az életét, személyiségét nagyon tüzetesen bemutatja. Bemutatja azt a védekezési mechanizmust, amellyel föntartják az életüket, hisz valami olyan emberpusztító, szörnyű fizikai munkát kell végezniük, amelyet, hát csoda, hogy az emberi szervezet kibír. Van egy fejezet, amely leírja egy nap programját. Hajnal 4-kor, de van, aki hajnal 2-kor kell, hogy keljen. Ugye az állatok etetése, itatása, almozása, a kivonulás a földekre, az ottani munkáknak az elvégzése rendkívüli erőfeszítést igényel, és tetejébe teljes kiszolgáltatottságban élnek. Ezeket az embereket kizárólag azzal motiválják, hogy a munkafelügyelők, a különböző kasznárok, gazdák és a többi a hátuk mögött pálcával állnak, még egyszer hangsúlyozom, ez már a 20. század, pálcával állnak, és hát aki nem elég gyorsan és nem elég hatékonyan dolgozik, arra jó nagyokat ráhúznak. Az író gyönyörű szépen hasonlítja össze Magyarország viszonyait nyugat-európai viszonyaival, ahol fölismerik, hogy ez a féle munkáltatás ez idejét múlt, sőt kontraproduktív, hisz ezek a nagy birtokok egy egész ország, mi több egy egész földrész élelmiszer termelésében meghatározó szerepet játszanak, tehát nem mindegy, hogy mennyire termelékeny az a munka, amit ott folytatnak. Magyarországon sajnálatos módon ezt a legutóbbi időkig eltűrték, és nem gondolták úgy, hogy ezen változtatni kellene.
Hányas éveket ír le, ugye 36-ban születik Ijes Gyulának a Puszták népe című műve, hányas évekről beszél, vagy tolig?
Ahogy én az előbb említettem, tulajdonképpen a honfoglalástól röviden áttekinti ennek az embercsoportnak a történetét, de Isten igazából a 19. századtól, lényegében a jobbátság felszámolásától kezdve, ugye 1848-ban szüntetik meg a jobbátságot, és hát ugye a könyvnek ez egy külön érdekessége, hogy ezek a szerencsétlen emberek, akik élik az életüket a pusztán, vágyakozva gondolnak vissza a jobbágykorra, mert akkor javadalmazásuk és jogaik sokkal szélesebbek voltak, mint ebben a cselédsorban. Hát ez egy külön tragédiája egyébként ezeknek az embereknek.
Az ember el is tudja képzelni, mert a kollégában volt gazdája, bármennyire kihasználta őt a gazdája, de valakihez tartozott, mint egy értéktárgy, vigyázott rá talán jobban, mint így, hogy senkinek nem voltak a senkije.
Föltetően ez is szerepet játszott, de ugye a kapitalizmusba való átmenet, tehát a termelés hatékonyságának a növelése az, amely igazi ellensége ezeknek az embereknek. Mert jobbágykorukban is meg volt határozva egyfajta juttatási rend, mennyit kap természetben, mennyit kap pénzben. Ez azonban nem igazán számított, mert elnézték nekik azt, hogy ők azért úgy bebetévedtek az uraságnak a földjére, és hát lelékhaszálták azokat a terményeket, amelyekre még plusz szükségük volt. ez a hatékony termelés időszakában, a nagyüzemi termelés időszakában már nem volt lehetséges. Tehát abból a nagyon kevésből kellett megélni, amit hivatalosan megkaptak.
És ez meddig tartott? Ugye 36-ban születik a regény.
Hát lényegében 1945-ig tart, de én, és nagyon hangsúlyozom, ez a saját véleményem, én ezekben a nagybirtokokban látni vélem a későbbi kommunista állami gazdaságoknak az elődjét. Hát azzal a különbséggel, hogy hát azért az állami gazdaságban talán a rabszolgatartásnak ez a formája már ugye nem élt, de semmivel nem voltak hatékonyabbak, mint a nagybirtokok, sőt, még inkább gazdátlanná váltak, és természetesen ezeknek az embereknek, akik ilyen kitaszítottságban, mindenféle védelem nélkül éltek, megvoltak a maguk sajátos védekezési technikái.
Innen fogjuk folytatni. Illyés Gyula, a Puszták népe című kis regényről mesél dr. Téglás Péter, amely Magyarország egy nagyon-nagyon határozott és nagyon szerencsétlen sorsú rétegéről mesél. Nagyon kíváncsiak vagyunk, azt gondolom, hogy hogyan és mi módon tudtak védekezni. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Illyés Gyula, a Puszták népe kötelező olvasmány volt, és talán nagyon sok helyen még ma is az. Ott hagytad abba, hogy arról szól többek között, nem csak bemutatja ezt a nagyon hányatott cselédek világát, hanem a védekezési mechanizmusokat is bemutatja, hogy hogyan tudták ezt túlélni.
Na most ugye a könyvet több erénye miatt megdicsértük, egyről azonban nem szóltunk. Fantasztikus humora van. Szelíd, de fantasztikus humora van, amikor az ember most aztán tényleg nem tudja eldönteni, hogy most kinyába nevet, vagy sírjon rajta, amik történnek. Tehát ugye megvoltak a védekezési technikái, mert emberi szervezet ezt a féle rettenetes megterhelés nyilvánvalóan nem bírta ki. Tehát az első számú védekezési technika az volt, ez szinte öröklődött apáról fiúra, hogy a mozgásuk rendkívüli módon lelassult. Tehát leír egy jelenetet, tulajdonképpen önéletrajzírás, annak ellenére, hogy a szerző tagadja, hogy a saját életét írja le, de mindenütt a saját családjával kapcsolatban hoz föl példákat. Tehát az egyik jelenet, amikor Róka bácsi mellett ül a szekéren, és hát ugye a zökör fogat valami idegörlő lassúsággal közlekedik, és Róka bácsi eldönti, hogy rágyújt egy pipára. Na most, amíg ő a zsebében megtalálja, amíg megtömi a pipát, ez körülbelül 40 percet vesz igénybe, mert olyan mértékben lassul le maga az idegrendszere is, hogy nem csak a pipa megtömését, hanem a reábízott munkát is hasonló tempóban végzi el. A védekezési technikák közé tartozott a teljes érdektelenség. Tehát valóban ennek a magasrendű humornak része, amikor leírja, hogy ugye konvojban küldik el a cselédeket fogatolt járművel, hogy vigyék a közeli vasútállomásra a megtermelt takarmánybúzát. Érdekes módon mindig az első vagy a második kocsinak törik el a tengelye. Tehát nem az utolsónak, hanem az elsőnek. Így aztán az egész konvoj kénytelen leállni, és akkor utána hatalmas nagy tanácskozás veszi kezdetét, mindaddig, amíg a gazdatiszt oda nem ér, hogy mit kell csinálni akkor, ha egy kocsinak eltörik a tengelye. Na most rendre arra megállapításra jutnak, hogy le kell rakni róla a búzászsákokat, azt viszont nem a fűre vagy egy száraz helyre, hanem mindig a sárba pakolják bele, úgyhogy a helyszínre érkező felelős gazdatiszt nem győz örjöngeni azon, hogy mekkora kárt okoznak az uradalomnak. De hát egy másik fantasztikus jelenet, ugye, amikor megbízzák a Szabó bácsit, hogy legyen szíves egy hatalmas sertést, egy nagy több mázsásra hízott sertést szállítson be a közeli faluba a henteshez, mert ez a hentes kinézte magának ezt az állatot, megvásárolta, már fizetni is hajlandó volt, csak be kellett szállítani, hogy hát ugye ott nyilván a fogyasztók számára feldolgozza. Igen ám, csak ez a szerencsétlen állat ugye menet közben a rázkódás miatt megfulladt, elpusztult, és hát mikor beért a henteshez, az azonnal visszautasította, hogy ő neki erre nincsen szüksége. Na most, amikor visszaérkezik, akkor agyba főbe verik ezt a szegény Szabó bácsit, hogy hát nem volt annyi eszed, hogy legalább a vérét engedd le ennek a fuldokló állatnak, hogy a húsa megmenthető legyen. Teljes egykedvűséggel válaszol, hogy hát ez bizony ő neki nem jutott eszébe. És akkor eszedbe jutott volna, hogyha a saját sertésedet viszed? Igen. Akkor eszembe jutott volna.
Hihetetlen, mindez, amit elmondasz, egy kicsit a Ludas Matyi rajzfilmet juttatja eszembe, ahol szintén ez a kicsit bávatag, béna, buta, nem érdekel csoportot, egyre céloztatja a gazda, és úgy hirtelen félelmetes, de az sejlett föl bennem, hogy amit azért néha tapasztalunk a közéletben, fajta egykedvűség, és hát a hatékonyságra való nem törekvés is nem ennek a hozadéka valahol? Reméljük, hogy nem, és nem jól látom.
Én úgy gondolom, hogy nem túlságosan erőltetett gondolatmenet ez. Az ilyenféle mentalitás valóban terjedhet egy egész társadalomban. Jó lenne, hogyha nem volna ilyen mentalitás, és jó lenne, ha mindenki gazdának tudná érezni magát. Na most azért ennek az életnek aztán más oldalai is voltak, természetesen köznapi oldalai voltak, amit szintén nagyon nagy humorral és nagyon nagy együttérzéssel ábrázol az író. Hisz ezek az emberek nem csak munkájukban voltak rabszolgák, testükben is azok voltak. Tehát a gazdatisztek, a kulcsárok minden további nélkül magukhoz rendelték a szép lányokat, a szép cselédlányokat, és hát kedvüket lelték ugye az éjszaka folyamán a lányokba, akik ettől plusz jogot nem kaptak. Tehát másnap hajnalban ugyanúgy be kellett állniuk nekik dolgozni. És egyszer fordult elő, és a szerző számára ez egy életre meghatározó élmény, hogy az éjszaka során a gazdatiszt, aki hát ugye egész éjszaka használta a leány minden felismerhető előzmény nélkül pendelybe kiugrott a házból, és öngyilkossági szándékkal beugrott az itatókútba. Az embereket nem az döbbentette meg, hogy ez a szerencsétlen lány meghalt, és egy vödörrel kellett kihalászni a rendkívül mély kútból, hanem az, hogy miféle engedetlenség ez. Miféle dolog az, hogy ő neki nem tetszik, hogy a gazdatiszt kedvét töltötte rajta. Az apja, aki a helyszínre érkezett, aki előtt ki volt terítve a lánya, nem a lányt nézte, hanem a szerencsétlen gazdatisztet, hogy hát tekintes uram, ne haragudjon, nem értem, hogy csinálhatott ilyet ez a lány.
Hamarosan folytatjuk, Illyés Gyula a Puszták népe című regényéről mesél tovább dr. Téglás Péter.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter könyv ajánlójában vannak. Illyés Gyula a Puszták népe című kis regényről mesélsz nekünk, és hihetetlen valóság és gyönyörű magyar nyelv és a cselédsor végtelen nehézsége és az erre adott válasz, az a fajta érdektelenség és fizikai testi lelassultság, amiről az előbb meséltem, még most is a hatása alatt vagyok, és az a rettenetes félelem sejlik föl bennem, hogy nem-e a mostani fajta sokszor érdektelenség akár a közügyek iránt, akár jó lesz így, ha így volt eddig, típusú mentalitás, nem-e innen gyökerezik, félelmetes?
Hát azt a féle társadalmi apátiát, ami talán a mindennapokban jellemez bennünket, valonnan biztos, hogy örököltük. Tehát ennek kell, hogy legyen valami előzménye. Ugye azzal kezdtem én az ismertetőmet a Puszták népével kapcsolatban, hogy hát miért most jut én nekem ez eszembe, hisz ezt akár egy évvel ezelőtt, és hogyha a műsorunk kitart, akár egy év múlva is ismertethettem volna. Hát egy nagyon kellemetlen élmény miatt. De mielőtt erre rátérnék, néhány szóval, ki az az Illyés Gyula? Illyés Gyula 20. század egyik meghatározó magyar írója, költője, akinek az életpályájában természetesen sok-sok furcsaság volt, de hát Illyés Gyula ebben nem áll egyedül. Ez a furcsaság a baloldaliságában, az olyan események iránti elkötelezettségében, nevezetesen éppen a tanácsköztárság iránti elkötelezettségében rejlik, amelyet a mai szemmel már enyhén furcsának tartunk. Illyés Gyula exponálta magát 1919-be, nem túl súlyosan, 1923-ban azért ki is adtak ellene egy elfogató parancsot, úgyhogy jó érzékkel külföldre menekült, hosszú időszakot töltött el Bécsben, Párizsban, hát ugye legfőképpen aztán Párizsban, ugye hát ő neki aztán ugye egy óriási francia kultúrája volt. Hozzáteszem, hogy ez az Illyés Gyula ebből a Puszták népéből emelkedett ki, tehát valami egészen elképesztő társadalmi emelkedést mutatott, és 1926-ban visszavonták ellen az elfogató parancsot, tehát tulajdonképpen már az úgynevezett Horthy rendszerben sem akarták őt megbüntetni, és nem is büntették meg. 36-ban, amikor ez a műve megjelent, akkor példátlan sikert ért el, több kiadást élt meg. Na most 1945 után megint megint csak folytatódott ez a féle furcsa kettősség, mert formálisan nem csatlakozott a kommunista párthoz, nem csatlakozott ahhoz a politikai elithez, akik kezében volt az ország sorsa, de részesítették elismerésekben, annak ellenére, hogy ő azért próbált passzív maradni. Tehát valóban Rákosi időszaka alatt kapott kétszer is Kossuth díjat. Számos műve megjelent, annak ellenére, hogy ő talán nem is nagyon akarta ezt. Bemutatták a műveit még a Rákosi korban. 1956-ban ugye megírta az Egymondat a zsarnokságról című versét, amely, hát én úgy gondolom, hogy nem csak a magyar, hanem a világirodalomban páratlan leírása a zsarnokságnak, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, ahol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Tehát gyönyörű sorok ezek. És hát ezt egyébként egész 1985-ig, hogyha jól emlékszem, lehetett megjelentetni Magyarországon ezt a verset. Annyira magukra ismertek kommunista uraink a versből, de hát a Bartokról szóló című vers és a többi csodálatos művei voltak, de hát ugye a kommunizmus időszakában már abban a sajátos kádári kiegyezésben Illyés és Gyula bizony nagyon megbecsült íróvá lett már a kommunizmus időszakában. Nagyon komoly szerzői jogdíjakat kapott, és hát ugye tudva levő, hogy Tihanyban háza volt, Tihanyi Nábobnak csúfolták, mert itt az a féle élet zajlott, amely életnek kellene zajlani akkor is és ma is, rengeteg vendég, nagyon színvonalas beszélgetések és viták zajlottak a Tihanyi házban meghívott vendégek, illetőleg barátok között. És aztán van egy másik nagy érdekesség. Ő a Józsefhegyi utcában lakott a Rózsadombon, ez egy saját tulajdonú ház, mind a mai napig a család tulajdonában van, a lánya és a férje, illetőleg az ő hozzátartozói élnek mind a mai napig, de a Józsefhegy utcából nyílik a Cserje utca. És ki lakik a Cserje utcában, vagy ki lakott a Cserje utcában? Kádár János. Tehát az Illyés villától néhány száz méterre ott volt Kádár Jánosnak a szolgálati villája. Na most Kádár elég nagyra becsülte és elfogadta Illyés Gyulát, de hát ugye Kádár Jánosnak nagyon ellentmondásos volt a viszonya az értelmiséghez. Pontosan ott a ház előtt sétálgatott sokszor a feleségével, és egyszer kifejezetten, amennyire én tudom, Kádár kezdeményezésére Illyésék vendégül látták, de nem a Kádár házaspárt, hanem Kádár János az egyik politikai segédjével, ugye Acél Györggyel együtt ment meglátogatni. Nem sikerült jól a látogatás, mert olyan témákat vetett föl Illyés Gyula, amelyről Kádár nem akart beszélni. Ugye ő a 80-as évek közepén meghalt, egy súlyos daganatos betegség következtében meghalt. Egyébként egy gyomorfekéje, egy elhúzódó gyomorfekéje volt, amit még franciaországi évei alatt, hát ugye a rendszertelen táplálkozás, a szegénység, az éhezés miatt szerzett össze, és ami miatt ugye én Illyés Gyula személyét, ellentmondásos személyét nagyon hangsúlyozom, illetőleg csodálatos művét, a Puszták népét ma ismertetni szerettem volna, annak az az oka, hogy néhány héttel ezelőtt megjelent egy könyv, amelynek az a címe, hogy Illyés Gyula a kommunista. Ennek a szerzője egy bizonyos Beke Albert nevezetű személy, és ennek a könyvnek az ismertetőjére, hát hogy is fogalmazzak, szerencsétlenségemre elmentem. Egyébként a Líra könyvkiadó oldalán elolvasható egy ismertető erről a könyvről, hát ez egy nagyon szép kiállítású, szemmel láthatóan komoly anyagi ráfordítással készült könyv, és gátlástalanul szidja és átkozza benne Illyés Gyulát, olyan mértékig szidalmazza, most, hogy magában a könyvben ez egyébként hogyan történik, nem tudom, mert nem vagyok hajlandó a kezembe venni. A könyvismertető során a szerző, aki egy idős ember, 80 évesnél idősebb ember, ez a Beke Albert, olyan kifejezéseket használt, és olyan mértékben gázolt bele Illyés Gyula becsületébe, amely egész egyszerűen fölháborító. Tehát zabi gyereknek hívta, büdös kommunistának hívta, és a többi is kétségbe vonta a Puszták népe értékeit, kétségbe vonta az Egymondat a zsarnokságról értékeit, és általában minden kétségbe vont, amit Illyés Gyula megteremtett. Tehát a lényeg az, hogy amikor én ezt a művet ismertetem, önmagam megjuttatására is teszem, mert én úgy gondolom, hogy Illyés és Gyula minden ellentmondásossága ellenére, jellemének, személyiségének minden ellentmondásossága ellenére igenis a 20. század kiemelkedő magyar írója.
Nagyon szépen köszönjük akkor többek között ezért is. Illyés és Gyula Puszták népe című kis regényéről hallhatták dr. Téglás Pétert. Ha még nem tették, tegyék meg és olvassák el a kis regényt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.